Jó napot kívánok, ez itt a Címlap, Magyar Péterrel, a Tisza párt elnökével, én Benyó Rita vagyok, jó napot kívánok. Először egy szolgálati közleménnyel kezdem, hogy azért vagyok én túlöltözve, vagy ön alul, mert hogy Fótról érkezett egyenesen. Ugye most már napok óta próbálják a gyermekotthonokba az ajándékokat, a karácsonyi ajándékokat, amelyek adományként összegyűltek kiszállítani, és hát ma sokan megtekinthették, hogy volt félig meddig sikeres vagy sikertelen ez az akció. 23-áig, amikor ezt a nézők majd látják, mit gondol, változik-e a helyzet, ott lesznek-e a gyerekeknél ezek az adományok?
Köszönöm a lehetőséget, igen, én vagyok alul öltözve, ezért elnézést kérek. Kicsit megcsúsztunk itt államtitkár úrnak is köszönhetően az otthonoknál. Én nagyon remélem, hogy ott lesznek az adományok. Igyekeztünk sok ezer, inkább több tízezer emberrel a Mennyből az Angyal jótékonysági akció program keretében megmutatni a hazánk szebbik arcát, és azt hiszem, hogy egészen máig sikerült, hiszen több mint 1200 Tiszasziget dolgozik, több tízezer ember dolgozott gyűjtéseken, főzéseken, középületek, közterületek tisztításán, idős emberek meglátogatásán, hogy tényleg ez egy emlékezetes advent lehessen sokaknak, hogy igyekeztünk mindennel mosolyt csalni a magára hagyott, a súlyosan traumatizált gyerekeknek is legalább szentestére, és azért indítottuk el ma a nagy kamionunkat, a feldíszített kamiont rengeteg-rengeteg játékkal, amelyet a pénzbeli és természetbeni felajánlásoknak köszönhetően tudtunk összeállítani. Több tucat önkéntes csak azon dolgozott, hogy ezeket a csomagokat összerakják, összeállítsák, hogy a nagyobb otthonokba ugye nyilván több legó és játék kerüljön, vagy éppen gyerekruhák, vagy kis roller, a kicsikben nyilván kisebb, és szépen így porciózba beraktuk ma a hajnomba, vagy ők berakták a kamionba, és elindultunk ugye először az óbudai otthonhoz, és aztán a Fóti otthonhoz. A mai napra 8 otthon volt betervezve, és megmondom őszintén, én a mai reggelig nem gondoltam, hogy megakadályozzák ezt, hogy átadjuk. Ugyan több mint egy hete tárgyalt már a Legyél a Változás Egyesület ügyvédje a gyermekvédelem vezetőivel, mindenben megállapodtunk tulajdonképpen, az összes jogszabályi feltételnek eleget tettünk, elég bürokratikus, gondolom szándékosan ez a rendszer. Mindenek eleget tettünk, ugye a jogszabály nem ír előjött, hogy meg kell jelölni a helyszínt, ők odaírták szándékosan, hogy csak a központba adhatjuk le ezeket az adományokat, ellentétben mondjuk a Fidesz főpolgármester jelöltjével, bukott jelöltjével, aki három otthonba is vitt használt könyveket, vagy a Felcsút falvának az országgyűlési képviselőjével, Tesseli Zoltánnal, vagy éppen Léba Janikóval, a miniszterelnök feleségével, aki az Ökumenikus Szeretett Szolgálat jótékonysági nagyköveteként már évek óta visz ilyen otthonokba ajándékot.
Akkor azt mondja, hogy önök minden adminisztratív feltételnek megfeleltek egyébként, mert hogy ugye az államtitkár arra hivatkozott, hogy önök meg szándékosan nem teljesítenek mindent, hogy legyen kvázi egy ilyen show belőle.
Persze, hát azért dolgozott sok ezer ember, hogy mi szándékosan ne tudjuk elvinni a gyerekeknek. Aztán az államtitkár akkor is hazudott, amikor kérdezett. Legutóbb tegnap este volt ott az ügyvédünk, és mindennel próbálta elérni, hogy írja alá. A főigazgató helyettes ő volt ott a tárgyaláson, nem a főigazgató, és nem voltak hajlandóak aláírni.
Azt gondolná az ember, hogy nekik is egyszerűbb, tehát hogy most így van belőle több napos hír, még úgy szép csendben odaadták.
Én ezt rendkívül szomorúnak tartom, nagyon kontraproduktívnak tartom, politikailag is egy teljes öngól, de ezek a srácok, ha hívhatjuk így ezt a genget vagy galerit, már nagyon régóta nem érzik a cheesy jót meg a valóságot. A miniszterelnökkel az élen, aki egyébként teljesen elszakadt a valóságtól, kicsit olyan, mint a 80-as évek végén Kádár János, akit indiai körbehurcoltak a név között, de már nem tudta, hogy hol van. Nyilván azért ő azért még jobban áll ebben, hogy főleg, hogyha pályaudvarokat kell eladni, vagy magánkézbe játszani, vagy éppen repteret kell venni a családnak, vagy 750 milliárdé felesleges irodaépületeket. Én ezt nagyon szomorúan tartom, szerintem a Fidesz ezzel egy újabb mélypontot ért el, és valóban kontraproduktív. Adventkor, pár nappal karácsony előtt magára hagyott, súlyosan traumatizált gyerekeket, vagy gyerekeknek ellehetetleníteni az megajándékozását, szerintem az minden határon túlmegy, és itt nem kell ellenzékinek lenni, itt szerintem a fideszes szavazók is, akik megnézik, hogy mi történt, és nem csak a köztévé, vagy a hírtévé, vagy a TV2, vagy az Index, vagy az Origó kiszínezett, vagy elhazudott előadásában nézik ezt, meg azok pontosan érzik, hogy ez hát ilyen szekunder szégyenérzet szerintem egy Fidesz szavazó részére is, amikor kiáll egy magát kereszténynek hazudó kormány, vagy gyerekbarátnak hazudó kormány, és tulajdonképpen odaáll az államtitkár, és a testével akadályozná meg, hogyha hagytuk volna, mert azért mi bevittük az otthonba ott Óbudán az ajándékokat, testével akadályozná azt meg, hogy a gyerekek szenteste, vagy akár a mai ünnepsége, mert ott éppen ma volt a karácsonyi ünnepség, megkapják ezeket az ajándékokat. Én csak egyet nem értettem, hogy vajon ez a plüss kutya, vagy a Lego fogja az Orbán rendszer végét jelenteni, ez fogja megdönteni a hatalmat, vagy hogy mitől féltek igazából. ezt nem értette senki, és ott volt Ince Zsuzsa, a Csellengők című műsornak, sokan emlékezhetnek rá, a szerkesztője, műsorvezetője, aki azóta is a gyermekvédelem környezetében dolgozik, és próbál segíteni a magára hagyott, vagy éppen csellengő gyerekeknek, ugye sok ezer gyereket találtak meg annó ennek a műsornak köszönhetően, és olyan szépen, olyan emberien beszélt az államtitkárral, próbálta lelkére hatni, ahogy én próbáltam édesapaként üzenni a nagyapának, Orbán Viktornak, hogy nézzem már az unokái szemében, és ő is azt mondta az államtitkárnak, hogy gondolja már saját gyerekeire, hogy nekik milyen jó, hogy egy szerető családban nőnek föl, és hogy tehetik ezt meg ön, mint gondoskodás politikáért felelős államtitkár, hogy ahelyett, hogy segítenék, ahelyett, hogy megdicsérnék azokat az állampolgárokat, akik próbálnak a saját idejükből, a saját pénzükből segíteni. Felajánlottuk azt is, hogy vállalkozók felújítják a Miskolci gyermekotthonnak a Manócska részlegén azt az elhíresült penészes, rothadó fürdőszobát, azt sem engedték meg. Nagyon-nagyon gáz és szomorú az a sztori.
Ugye a gyermekotthonok kérdése most az őszi per téli országjárásának a központi eleme volt, míg a nyárinak ugye a kórházlátogatások, és a konzultációjuk, amit novemberben elindítottak a Magyarok Hangja konzultációnak is, a fő pontjai az ugye az egészségügy, a gyermekvédelem, a nyugdíjak kérdése, a közlekedés kérdése. Jelenti-e azt, hogy ezek a fő kérdések, hogy ezeket tartják a legsürgősebb feladatoknak?
Alapvetően szeretnénk Magyarországot legkésőbb 2026-tól egy másfajta, egy növekedési pályára állítani, és valahogy lépésről lépésre elérni, hogy jóléti állam lehessünk, hogy ne egy összeszerelő üzem, ne egy gyarmat, ahol mit tudom, 250 ezer forintért dolgoznak a sor mellett az emberek, és esélyük sincs arra, hogy előre lépjenek pár év alatt. És nyilván ehhez a jóléthez az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra az hozzátartozik, sőt ezeknek az alapja. De mindennek az alapja egy jól működő gazdaság. Tehát, hogy akkor tudunk pénzt újraelosztani, több pénzt újraelosztani, és növelni ezeknek a területeknek a költségvetését, hogyha működőképes a gazdaság. És a legnagyobb probléma szerintem, és nyilván visszatérhetünk ezekre a témákra, az, hogy nem működik a magyar gazdaság. Ugye általában nem működik az állam, és ezt nem csak ilyen kampány szlogenszerűen használjuk, hogy nem működnek a közszolgáltatások, de ha végbeszélnénk, és én megkérdezem, hogy mondjon valaki egy olyan közszolgáltatást, vagy egy olyan állami működési területet, ami tényleg működik, vagy jól működik, akkor nagyon nehéz lenne. Ilyen részterületek lehet, hogy vannak, de nagyobb területek nem nagyon vannak, és ezt érzik az emberek. Úgyhogy nekünk a legfontosabb feladatunk az a top prioritás, az az uniós pénzek hazahozatala, a gazdaság beindítása, áttérni ténylegesen a kis- és középvállalatok támogatására, a családi gazdaságok, a fiatal gazdák támogatására. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség BMW gyárra, vagy nincs szükség nagyobb beruházásokra. Átgondoltan ott a magyar érdekeket érvényesítve, az ellátási, a beszállítói láncot kiépítve, bizonyos magyar arány előírásával. De azért mégiscsak, ha megnézzük, hogy a jóléti államoknak mi képzi az alapját, legyen szó Lengyelországról, Szlovéniáról, Ausztriáról, és nem akarok nagy dolgokat mondani, ott mindig a kis- és középvállalatok, tehát arra alapul, ugye ők a legnagyobb foglalkoztatók, ők azok, akik nem mennek el egy válság idején, akiknek a másik szemében néznek, ugyanoda jártak iskolába, vagy viszik a gyereket iskolába, teljesen más, hogyha őket tudjuk támogatni, úgyhogy ez az alap, és persze, hogy utána, vagy hát rögtön az egészségügy megmentése, az oktatás, a szociális szféra is sorolhatnánk, mert
jó, akkor beszéljünk először arról, hogy honnan lesz pénz. Ugye egyrészt említi az uniós pénzek hozatalát. Van, vagy lehet ön előtt egy Tusk modell, ahogy a lengyeleknél ez sikerült, de hát ott ugye az is benne van, hogy Donald Tuskot ismerték az Európai Unióban, volt egy bizalmi tőkéje. Igazából ő egy ígérvényt tett, hogy visszaállítja a jogállami problémákat, vagy megoldja a jogállami problémákat, de hát nyilván ez egy hosszú folyamat. Neki ígérvényre, bemondásra elhittek sok mindent. Önnek elhinné az unió bemondásra, hogy a jogállami normákat visszaállítja?
Alapvetően szerintem érdemes leegyszerűsíteni a dolgokat. A legfőbb követelése Európának, és ne a bizottságot, mondjuk meg ilyen bürokratikus szerveket, hogy általában Európának, vagy az uniónak, meg magyaroknak is, hogy ez az ipari méretű korrupció az álljon le. Ugye persze van több kérés, meg egy ilyen karácsonyfaszerűen épülnek föl ezek az uniós kérések, de a fő követelés ami jogszerű is egyébként, az az, hogy az antikorrupciós intézkedéseket fogadja el Magyarország. Hogy ez mit jelent, hogy a jelenlegi hivatali struktúrát kiegészítjük, vagy az integritás hatóságot megerősítjük, vagy a nyomozati jogköreit, vagy egyébként csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, vagy már a pályázati feltételeken, vagy a közbeszerzés szabályait szigorítja, plusz visszaállítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, különös tekintettel az ügyészségre, de sajnos most már látjuk, hogy a bíróságnál, vagy a bírósági vezetésnél is azért vannak problémák. Ez szerintem, ha ezt az basic, ezt az alapcsomagot hozza az ember, már pedig ezt magunktól is hoznánk, akkor is, hogyha az Európai Unió ezt nem írná elő a pénzek kifizetéséhez, akkor a pénzek nagy része megnyílik azonnal. Én úgy gondolom, én nem tudom, hogy ki milyen bizalmi tőkével rendelkezik. Én nem tudom, hogy mi ígérvény, mi nem. Én azt tudom, hogy ezek nem ilyen nagyon teljesíthetetlen feladatok. Ugye a kormány mindig azt hazudja itthon, és a propagandája is, hogy itt ilyen LMBTQ jogszabályok, meg be kell engedni a migránsokat, meg ilyen bullshit parádét nyomnak, de ez nem így van. Jelenleg van egy nagyon erős elmozdulás az illegális migráció elleni küzdelemben Európában, és jobb késő, mint soha, mert hogy tényleg sokan ebben elkéstek, és ugye volt a Wir schaffen das, a megcsináljuk. Érdekes, hogy már miniszterelnök használja ezt a megcsináljuk kifejezést, nem tudom, Merkelnél ez annyira nem jött be, de úgy látszik, ezt most a kommunikációs tanácsadói átvették. Szóval van egy elmozdulás, és egyébként nem az Európai Unió, és nem az olasz miniszterelnök, és nem is a lengyel miniszterelnök akar illegál, vagy a migráns táborokat épített népen Vitnyéden az osztrák határ mellett több milliárd közpénzért, nem Donald Tusk engedett szabadon a magyar börtönökből 2000 embercsempészt, sőt, nem Donald Tusk volt az, aki több tízezer letelepedési kötvényt adott el Rogán Tónival, és ellenőrizetlenül engedett be ide mindenféle kétes hátterű szervezetbűnözői háttérrel és egyéb háttérrel rendelkező embert. Szóval én azt tudom mondani, hogy lehet persze ezt a kirakat, ezt a patyomkin politikát folytatni, de alapvetően a bizottságnak, meg a Európai Uniónak nem ezek az elvárásai, meg nem ilyen mértékben akar beleszólni, ha igen, akkor azt nem kell hagyni. Tehát én azt mondom, hogy mi ugyan egy konstruktív párbeszédet törekszünk az Európai Unióval, de ezt a néppártban is elmondtam, az Európai Parlamentben is elmondtam, az Európai Bizottság elnökének is elmondtam, és ők mind tudomásul vették, hiszen minden tagállam így tesz, hogy a saját jól felfogott gazdasági érdekeit igyekszik előtérbe helyezni és képviselni, és mellette a tagállami hatásköröket pedig védeni. Tehát ami tagállami
hatás. Van az, amiben ön már nem enged beleszólást, vagy önök nem engednének, ahol azt mondja, hogy jogos, hogy mondjuk az Orbán kormány azt mondja, hogy túlzott, vagy túlterjeszkedik az Európai Unió.
Hát például, hogyha azt nézzük, nem biztos, hogy hosszan érdemes ezt elemezni, mert régi sztori, de a Sargentini jelentésnek volt 20-valahány pontja, és abból mondjuk 10-12 volt max olyan, ami uniós hatáskör. Bele lehet írni dolgokat, lehet hangulatot kelteni, de az nem segíti a párbeszédet, és az nem segíti azt, hogy adott esetben az 5-10 nagyon fontos, vagy 5 nagyon fontos pontban előrelépés legyen. És akkor joggal könnyen mondhatja az Orbán kormány, hogy hát ez egy ilyen karácsonyfa, a nagy részében nincs is hatáskörötők, az Európai Parlament miért akar ebbe beleszólni, és ilyen szempontból érvelés technikailag igaza van. Tehát én azt gondolom, hogy én ezt kértem az Uniótól, és azt is fogom kérni, hogy a lényeges dolgokra koncentráljunk, azokat oldjuk meg, de azt ne várják el, hogy ha egy Tisza kormány lesz, akkor mi aláírjuk így előre biankóra dolgokat. Mi kőkeményen fogjuk a magyar gazdasági érdekeket képviselni, tanulunk sokat a franciáktól, lengyelektől, csehektől, hiszen egyébként nem úgy kell a gazdasági érdekeket képviselni, ahogy Orbán Viktor, hogy verjük az asztalt, és mindenkivel összeveszünk, és ilyen álságos vitatkozunk a vitáért, hogy belpolitikai térben ezt fel tudjuk használni, ki tudjuk plakátolni, hogy háborúpárti politikusok, von der Leyen, meg Webert, hogy magyar gyűlölő, meg ilyen marhasságokat közpénzen, hanem kőkeményen oda kell állni, és a háttérben ezeket tudni kell képviselni. És mondok valamit, lehet, hogy Romániának 20 miniszterelnöke volt, mielőtt Magyarországon egy van, 14 év alatt, nagyon sok, és ugye ezt kinevette a miniszterelnök még tusványosan, hogy hát ezek a románok évente kétszer cserének miniszterelnököt, na de közben mégiscsak ötszörösére nőtt a minibábér Romániában, Magyarországon meg a kétszeresére. Mégiscsak az van, hogy amikor átvette Orbán Viktor a hivatalát 2010-ben, akkor 5%-a élt mély szegénységben az idős nyugdíjas honfitársainknak, ma 25%-a. Ma magasabb az átlag nyugdíj Romániában, magasabb az minimálbér Romániában. Lengyelországon ne beszélj, mert ott másfélszer annyi, Szlovéniában kétszer annyi. Szóval lehet mutogatni és verni az asztalt, de például közben mondjuk Bulgária vagy Románia, akik abszolút mögöttünk voltak minden tekintetben, hát ebben kőkeményen érdemesítik energiapolitikában, hadiparban az érdekeiket, és nem úgy, hogy mindenkivel összevesznek. Szóval mi egy kicsit másképpen szeretnénk. Van a klasszikus diplomácia, ami nem arról szól, hogy mindenkit szeretünk, hanem megadjuk a tiszteletet, főleg, hogyha egy klubnak a tagjai vagyunk, és mi az Európai Uniónak a tagjai vagyunk. Lehet beszélni keleti nyitásról, lehet, sőt kell is jó viszonyban lenni egy ilyen nyitott gazdaságnak más szereplőkkel is. De azt mondani, hogy majd mi a keleti nyitásból fogunk megélni, miközben a piacunk, exportpiacunk 80%-a az Európai Unió, miközben a keleti országokkal mínusz nem tudom hány milliárd euróban van a külkereskedelmi mérlegünk, hiszen onnan főként energia, meg ilyesmi, meg áramlik be a kínai áru, és arra alapozni, az egy sületlenség. Hát olyan általában, hogy Nagy Márton mostanában képvisel a mi óza nagyvarázslónk, meg vagyunk vele áldva.
Csupa olyan témát tűz egyébként az zászlajára, amiket már említettünk, oktatás, egészségügy, gyermek jólét, infrastruktúra, ami nem egy ciklusos kérdés. Ezek ciklusokon átívelő és évtizedek óta elmaradt problémák. Vállalja-e azt, hogy úgy belekezd ezekbe, hogy lehet, hogy az nem lesz népszerű, hogy lehet, hogy végre valakinek vállalni kellene a felelősséget, igen, azért, hogy elkezdünk valamit, ami lehet, hogy 10 év múlva lesz kész, és lehet, hogy olyat kezdünk el, amiben párbeszédre lesz szükség az akkori ellenzékkel, hogyha újabb váltó kormányváltás van, ha újra váltó gazdaság van, akkor nem kezdődik mindig újra és újra minden nulláról, mint ahogy a rendszerváltás óta történik.
Nagyon szeretem az olyan kérdéseket, amiben benne van a válasz. És ez tényleg egy olyan kérdés volt, és tényleg köszönöm, mert ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hogy létre tudjunk hozni nemzeti minimumokat, legyen szó egészségügyről, infrastruktúrafejlesztésről, energiapolitikáról, jóléti kérdésekről, aminek valóban, hogy a politika nem egy agysebészet, de mégiscsak egy művészet, és arról kellene szóljon, hogy rövid, közép és hosszú távon is lépünk előre, az ország lép előre, függetlenül a körülöttünk lévő helyzettől, mert nyilván van, amikor rosszabb a gazdasági, világpiaci helyzet, van, amikor jobb, van, amikor háborúban van, amikor nincs, de hogy alapvetően az országnak nem azzal kell törődnie, hogy mi van körülötte, hanem hogy van egy agenda kell, rövid, közép, hosszú távon, és igen, mi pont ezt szeretnénk csinálni, és nem azért szeretne a Tisza hatalomra kerülni, vagy felhatalmazást kapni magyar emberek millióitól, hogy utána 20 évig hatalmon maradjon, és kialakítson egy Fidesz lájtot, vagy egy ilyen Orbán Vitor kettő rendszert, végvéletlenül sem. Épp mondtuk, hogy a műsor előtt, hogy én egy éve ezelőtt éppen a gyerekeimmel készültem a karácsonyra, és életünkben először egy külföldön töltöttük a karácsonyt, és hogy el nem tudtam képzelni, hogy itt leszek most, meg a sokan körülöttem, ahol most vagyunk, és nem azért vagyunk itt, és nem azért adtuk fel a magánéletünket, nem azért küzdünk, és próbálunk lépésről lépésre előre menni nagyon nagy ellenszébe, hogy fölépítsünk egy ilyen Fidesz kettőt, hanem pont, amit ön mondott, hogy próbáljunk stratégiailag gondolkodni hosszú távon. Engem egyáltalán nem fog zavarni, és azt nem tudjuk, hogy ki fogja vezetni a Tiszát meg az országot, de szerintem őt sem, mert ha nekem lesz közöm hozzá, akkor biztos, hogy nem, hogyha nem lesz rögtön eredmény. Azt nem állítom egyébként, hogy ezek feltétlenül olyan döntések vagy intézkedések, amik negatívak és amik népszerűtlenek, de azt igen, hogy nem lesz mind rögtön kolbászból a kerítés, hogy nem lehet egyik pillanatra a másikra megoldani ezeket a strukturális problémákat, amelyek részben azért alakultak ki, mert több évtizede nem mernek hozzányúlni, nem akarnak hozzányúlni, még ilyen kétharmados felhatalmazással sem. És nekem tényleg sokszor elmondtam, de mindig Klebersberg Kuno lebeg a szemem előtt, aki azért mégiscsak Magyarország legnagyobb hatású közoktatási és vallásügyi minisztere volt, létrehozta a Tanyasi és Népiskola hálózatot, és még rengeteg mindent, és pontosan tudta, hogy ez egy óriási beruházás, egy nagyon elszegényedett, nagyon nehéz helyzetben lévő Trianon utáni Magyarországnak, akkor már felismerte, hogy igazából kitörési lehetőség az a tudás alapú társadalom, hogyha a humán tőkébe fektetünk, és milyen igaza lett nem az ő ciklusában, hanem viszont évtizedekig abból élt a magyar oktatás, a magyar állam, lettek Nobel-díjasaink, kiváló kutatóink, vezetőink, elismert embereink, és én ilyenekbe gondolkodom, nem fogom magunkat Klebersberg Kunóhoz hasonlítani, de mi ebbe gondolkodunk, és még egy utolsó mondat, hogy tényleg, amit szintén elmondtam, hogy minket egy éltet, hogyha majd az unokáink vagy a gyerekeink azt fogják visszanézve mondani 2020-as évekre, hogy igen, nagyon nehéz helyzetben volt az ország, de voltak boldog új építők, akik képesek voltak a semmiből egy új világot teremteni, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza.
Ugye mindehhez az is kellene, hogy ne legyen ilyen iszonyatosan polarizált a magyar társadalom. Mi ezzel küzdünk, hasonlóan mondjuk egyébként az amerikai társadalomhoz, és az is látszik, hogy ennek kézzelfogható kárai vannak. Tehát mondjuk, amíg egy ilyen skandináv államban, vagy amiket láttunk jó példákat magunk előtt, Írország, azért működött ez, amit ő most elmondott, mert képes volt ellenzéki, kormánypárti ilyen minimumokat létrehozni. Nekem mondjuk akár a mai események után, amivel kezdtük a beszélgetést, elnézve a Menczer Tamással folytatott beszélgetését, ha beszélgetésnek nevezzük, azt, ahogy akár minősítik azt, hogy ön mit okoz a magyar közéletnek. Nyilván ön meg a másik oldalra mondja ezt, de ez a mutogatás, ez attól még megvan. És politikai szimpátia kérdése, hogy ki kinek ad igazat. Szóval emellett, amit elmondott, az jelenleg kicsit vágyálomnak tűnik.
Igen is, meg nem is, mert én azt hiszem, hogy persze a közbeszéd állapotáért, meg az emberek megosztottságért mindenki felelős, aki a közéletben részt vesz. Azért más a, nyilván a felelőssége egy 14 éve kétharmaddal kormányzó, teljes propagandagépezettel felvértezett kormánynak, mint egy vadi új ellenzéki erőnek, de én mindig szívesen vállalom a mi felelősségünket, meg az én felelősségemet, és mi az elejétől azt mondjuk, hogy mi szeretnénk ezeket az árkokat betemetni, és én egész biztos vagyok abban, hogyha 2026 áprilisában legkésőbb felébred az ország egy Fidesz kormány nélkül, akkor egy teljesen más hangulatú ország lesz. És nem csak azért, mert a Fidesz kikap, hanem azért, mert megszűnik ez az elképesztő pénzekkel megtámogatott propagandagépezet, ami semmi mást nem erősít évek óta, már csak a gyűlöletet, a megosztottságot vidékiek, budapestiek, idősek, fiatalok, férfiak, nők, ateisták, hívők között, mindig kipécézve egy társadalmi csoportot, vagy egy ellenségképet, ugye a Félkensteini gyűlöletpolitika, amit a Fidesz ugye átvett az amerikai tanácsadótól. Ha ez megszűnik, a magyar emberek nem ilyenek. Én nem hiszem, hogy a dán emberek, vagy az ír emberek, vagy a lengyel emberek különbözőek lennének. Lengyelországban is persze, ott is van megosztottság, de látszott, hogy abban pillanatban, hogy ez a propagandagépezet kidurran, és hogyha mi mondjuk másnap megszüntetjük a teljesen felesleges 100 milliárdos dotálását a TV2-nek, az Indexnek, a Hír TV-nek, a Köztévének, akkor ez teljesen más lesz. Persze a Köztévét nem kell megszüntetni, hanem oda csak egy normális, ahogy volt akkorában, nem lesz sose tökéletes egy Köztévé. Én már nem álmodom BBC modellről, mert BBC se úgy működik én már, mint régen. Álmodni lehet, de hogy én már sokkal kevesebbel is beérném, hogyha lenne paritásos alapon jelölnék a pártok oda a dolgokat, beengednének ellenzékeket, és én higgy el, hogyha szerintem a példamutatás az nagyon fontos, és hogyha jön egy Tisza kormány, és mi azt fogjuk kiadni, és azt fogjuk elvárni egy televíziótól, ami közpénzből dolgozik, hogy igenis hívja meg az ellenzékieket, és legyenek ott valódi viták, 15-20 év után valódi viták, akkor ezek óriási dolgokat tudnak elérni. Hogyha az ember ma megnéz egy francia köztévét, vagy egy nyugat-európai köztévét, vagy bármilyet, elképesztően érdekes viták vannak. És a magyar emberek ettől elesnek, mert egy propaganda adóként működik. Engem ugye eddig egyszer hívtak be oda is csak nyomásra a köztelevízióba, ami nem baj, csak nem velem szúrnak ki igazából.
Ha vitát is hozzáveszük, akkor
kétszer. Akkor volt még 8 percen valóban. Szóval az nem velem szúrnak ki igazából, a magyar emberekkel szúrnak ki. Egy köztelevíziónak az lenne a feladat, hogy tanítsa az embereket, informálja az embereket, nem csak hazai dolgokról, külföldiekről, mezőgazdaságról. Úgyhogy én nem vagyok pesszimista. Én azt gondolom, hogy ha példát mutatunk, ha mi természetesen amellett, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosítjuk, és az igazságszolgáltatás maga el fog számolni azzal az 1000-2000 emberrel, vagy ki tudja mennyivel, akik ugye lerabolták az országot, meg tönkretették, azt leszámítva, hogy ez egy teljesen békés ország lehet, mert nagyon nagy igény van rá, és bocsánat, itt szúri el a Fidesz egyébként, és itt számítja sok minden mellett el magát a rogáni propagandagépezet, és ez a nem kormányzat, hanem ilyen hatalomgyár, hogy azt hiszi, hogy ezzel a gyűlölettel ezt fel lehet tartani, és nem, az emberek ebbe belefáradtak, immunissá váltak a propagandára. Azért nem működik az én lejáratásom se, azért hiába lőnek össze-vissza, mert az emberek immunissá váltak, unják a tónikasót, és szeretnének békébe fejlődő országot látni.
1000-2000 embert említ.
Legalább igen.
Kicsit beszéljük már át, hogy ez milyen kör, tehát ki az, aki egy úgynevezett rendszerváltás után is részese lehet a magyar közéletnek, a magyar politikai életnek. Ki fogja ezt megmondani, hogy milyen határig, milyen mélységig lehet még ott? Mondjuk, ha most analógiában Tarr Zoltán feleségét megnézzük, mondjuk x év múlva Menczer Tamás felesége mondjuk dolgozhat-e egy minisztériumba tisztviselőként?
A kérdés sem
hova értem. Hová kell elmenni?
Az igazság, hogy másképp gondolkodunk, a kérdés sem értem. Egyrészt Menzer Tamás feleségnek innen is kitartást kívánok, de hogy ne dolgozhatna, hogy egyébként ő a közszférában, nem tudom, hogy hol dolgozik Menzer Tamás feleség. De értem a példát, persze. Én azt tudom mondani, hogy ezt nyilván nem Magyar Péter fogja meghatározni, hogy ki, de itt nem arról van szó, hogy ki vehet részt a közéletbe, és ki nem. Szerintem bárki részt vehet a közéletbe. Ugye az a rendszerváltáskor kellett volna egy lusztrációs törvény, mint a cseheknél, hogy aki részt vett akár az állambiztonságban, akár ott az ország szétrablásában, emberek megnyomorításában, ő legalább 5-10 évig, vagy egyáltalán soha ne vehessen részt a közéletbe. De akkor ez nem történt meg, ez már késő. Viszont az elvárható az igazságszolgáltatástól, és úgy általában Magyarországtól, hogy az az 1000-2000, és én nem tudom megmondani, hogy pontosan hányról van szó, hogy a nyomozóhatóságok majd kiderítik, ember, részben politikus, részben oligarha, vagy ezeknek az ötvözete, vagy a családok tagjai, helyi vagy országos szinten, akik tudottan szétlopták az országot, vagy visszaéltek a hatalommal, közbeszerzésekkel, személyi, családi összefonódásokkal, ők elszámoljanak ezzel a pénzzel. De attól függetlenül bárki, hát én örülnék a legjobban, hogyha egy olyan országgyűlés lenne, ahol van egy erős ellenzék. Ugye a jelenleg a Fidesz azért tudja ezt nagyon régóta csinálni, amit csinál, mert nincs ellenzék. Vagy most nem csak számokban, hogy most kétharmada van a Fidesznek, de úgy általában nem volt egy potens ellenzéki erő, legalább egy valaki, aki úgy át tudta volna vinni a dolgokat, aki ki tudott volna állni, aki lement volna igazán vidékre, aki valóban beszélt volna az emberekkel, és ez baj, mert teniszmeccs akkor jó, hogyha van két jó játékos, akkor rá van kényszerítve a másik is, hogy fusson, és akkor olyan labdamenetek vannak, és most bocsánat, ez az egyszerűsített hasonlatért, de ugyanez van a politikában is, és én nagyon örülnék neki, hogyha jönne a Tisza kormány, és lenne egy erős ellenzék, legyen az a Fidesz, vagy bárki más. Mert egyrészt ugye vannak a fékek és ellensúlyok, amiket a Fidesz leépített, és amiket meg kell próbálni mielőbb, minél gyorsabban visszaépíteni, mert ez egy alap egy demokráciában, egy jogállami struktúrában, a másik pedig, hogy legyen egy erős ellenzék. Én örülnék a legjobban, hogyha ha élő viták lennének már, mint ilyen tényleg értelmes viták lennének az országgyűlésben, lenne jelentőség az országgyűlésnek, mondjuk az rögtön lehetne, hogyha megszűnne a rendkívül jogrend, és visszaadnánk az országgyűlésnek az elvett hatásköröket, meg hogyha valódiak lennének a fékek és ellensúlyok, hogyha lenne egy olyan alkotmánybíróság, vagy lenne egy olyan állami számvevőszék, vagy médiahatóság, vagy legfőbb ügyész, vagy köztársaság elnök, és lehetne sokáig sorolni, akik nem bábok, akik nem Orbán Viktor vagy bárkinek a bábjai, és lehet őket rángatni és utasítani, hanem valóban ott vannak, és az lenne a legjobb, és minket nem fog zavarni, hogyha ebből a bábból egy pár ott marad, és lesz egy Tisza kormány. Mert akkor legfeljebb ellenőrzik a Tisza kormányt. Mi ettől függetlenül fogunk dolgozni, és nagyon sok mindent feles többsége meg lehet csinálni. Ha meg kétharmadunk van, akkor az még jobb.
De erre azt is mondja, hogy akkor a Fidesz ellen nem használná föl a Fidesz által kiépített rendszert?
Biztos, hogy nem. Mi jogállami struktúrában gondolkodunk. Egy független igazságszolgáltatás elvégzi a maga munkáját. Ha sikerül a független igazságszolgáltatásnak a büntetőjogi részt, meg a civil jogi részt, tehát hogy visszaszerezni mondjuk feltűnő értékaránytalansággal, és most egy nagyon egyszerűt mondtam, feltűnő értékaránytalansággal átadott épületeket, részvényeket,
struktúrákat. De ugye itt nagyon sokszor minden le van papírozva, jogilag rendben van.
Ezek nem buta fiúk, és nagyon sok minden jogszabály alkotással ment. De most hagyd ne bontsam ki az igazság minden szeletét, tudja az igazságszolgáltató, hogy ez hogy működik. Tehát, és csak annyit mondok, hogy ha a rendőrséget a belügyminisztériummal irányítja, az sokat jelent. Még akkor is, hogyha a legfőbb ügyész egy pár hónapig még az, akit ők neveztek ki, legyen Szájer József, vagy Polt Péter, vagy Orbán Viktor bármelyik bábja. Attól még lehet kormányozni. Nyilván megpróbálják majd ellehetetleníteni ezt a kormányzást, de én arra számítok, hogyha ha megszűnik a propaganda, akkor a Fidesznek vége van a jelenlegi formájában. Szerintem szükség van Magyarországon egy valódi kereszténydemokrata pártra, konzervatív vagy polgári, vagy hívhatjuk, ahogy szeretnénk. Szükség van nemzeti radikális pártra, baloldali, liberális, vagy akár zöld pártra, akár még vicc párt is lehet. Szóval én nagyon támogatom a plurális demokráciát, hogy legyen egy élő közélete az országnak. Azt tudni kell, hogy 2026-ban akkor van esélyünk, akkor nagyon jó esélyünk van arra, hogy legyőzzük a nemzeti együttbűnözés rendszerét, ha egy az egybe tulajdonképpen föl tudunk, vagy egybe tudunk fölállni a Fidesszel szemben. Ott minden újabb pártocska, amit majd a Fidesz kreál, vagy esetleg régi ellenzéki szereplők szeretnék kreálni, az mind a Fidesz malmára, Orbán Viktor malmára hajtja a vizet. De ez nem azt jelenti, hogy 2030-ra mi nem úgy változtatnánk a választójogi szabályokat, nem úgy változtatnánk általában a szabályokat, hogy virágozzék 100 virág, és ez pozitív értelemben.
Azt értem, de hogyha 26-ban azt mondja, hogy egy az egy ellen küzdelemben lehet menni, annak ugye két forgatókönyve van. Az egyik az, hogy önök letarolnak mindent, önök az ellenzék, és elindul a Fidesz-szel szemben, tehát az összes többi ma 3-5-1%-on lévő párt nincs a mezőnyben. Hát a másik lehetőség az, hogy önök mind összefognak, és egy nagy listával indulnak el. Ugye ez a két lehetőség van.
Biztos van még többfajta lehetőség ennek a különböző ötvözetei, de mindenkit el kell újra keserítsek ezt. Lehet, hogy minden héten többször el kell mondani, hogy a Tisza párt önállóan fog indulni, és előválasztást sem tartunk indokoltnak, mivel volt egy európai parlamenti választás, és ez elég megfelelő előválasztás volt. Azóta ráadásul a Tisza mintegy 20%-ot erősödött, és minden második ember ma már ránk szavazna, és ez egy megelőlegezett bizalom, és abszolút nem kell, hogy minket elbizagotottsággal töltsön el. Tudjuk, hogy messze van a választás, majd meglátjuk, hogy messze van, de minden esetre alapesetben messze van, és mi azon fogunk dolgozni, ezt a bizalmat megőrizzük, de nem követjük el azt a hibát, hogy milyen különböző ellenzéki szereplőkkel összefogunk. Az jelenteni a Tisza pártnak a végét, amit szavazóink, támogatóink 99%-a azt szeretnénk, hogy önállóan induljunk, és hogy az egész hatalmi elitet váltsuk le, abba beleértve nem csak a politikai, hanem néhány másfajta szereplőt is. Ez egy óriási feladat, ez valóban inkább egy rendszerváltás, mint egy kormányváltás, úgyhogy mi most ezen dolgozunk, hogy ehhez megtaláljuk a megfelelő szereplőket, ugye a vezetői pályázatunk, a programírás. Ez egy óriási feladat, mellette országot járni, mellette valóban bizonyos struktúrákra, mint gyermekvédelem, oktatás, MÁV, egészségügy felhívni a figyelmet, és nem azért hívjuk fel egyébként, szoktuk mondani, hogy ez egy politikai show műsor, vagy hogy minden rossz, nem, hanem szerintem ahhoz, hogy jól tudják kormányozni, meg hogy alapvetően jó programot tudjál a szakértőkkel, az emberekkel, stakeholderekkel összehozni, ahhoz kell egy problématérkép. És persze dolgozhatnánk csak a KSH adataiból, vagy az Eurostat adataiból, de azért inkább hiszek abba, és ezért indítottuk el a Magyarok hangját is, meg a személyes találkozásokba, hogy azért más mondjuk Hajdúhatházon, meg más Zalalövőn az embereknek az igénye bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és más Budapesten. Jó, hogyha ezeket meghallgatjuk. Szóval nem ez egyszerű, de alapvetően azt várják el tőlünk az emberek, hogy valami újat hozzunk. És a régiből, hogy is mondjam, a Bibliában van valami hasonlat, hogy a új bort nem teszünk régi hordóba. Tudom, hogy ez most nem igaz, de ez a Bibliában így van, mert hogy tönkre mehet tőle, hogyha a régibe volt valami probléma. És ez nem azt jelenti, hogy nincsenek akár ellenzéki oldalon, akár a kormánypárti oldalon, polgármesterek, még akár képviselők is, akik becsületesek, az választóikért dolgoztak, nem raktak el közpénzt, de sajnos, tehát ahol gyalulnak, hogy forgás is.
De most azért megengedőbb, mint szokott lenni.
Nem, ezt szoktam mondani, hogy ez nem azt jelenti, csak ettől még nem tudjuk őket átvenni, mert ők is a rendszer részei voltak, tetszik vagy nem tetszik, és ez nem azt jelenti, hogy ők nem lehetnek jó szakpolitikusok, vagy nem indulhatnak.
Csak nem a Tiszában.
Igen, tehát én nem tudom, és nem is akarom kizárni, korlátozni, ki mit csinál, azzal, hogy mindig el fogom mondani, és el fogjuk mondani, hogy aki 26-ban nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. Tetszik vagy nem tetszik.
Most is elmondja, hogy a legnagyobb feladat, ami önök előtt áll, és nagyjából minden elemző ezt mondja, hogy nem csak, hogy 106 egyéni jelöltet találjanak, de hát a Fidesz kistelepülési szinten nem oda megy, hanem ott van. És évtized óta ott van. Nyilván ez egy nagyon nagy előnye a Fidesznek mindenkivel szemben.
Vagy hátránya.
Unger Anna egyetemi professzor, politológus itt pár héttel ezelőtt arról beszélt, hogy neki az az elmélete, hogy a Fidesz nem fogja kivárni azt, hogy ön felállítsa a sorait, hogy meglegyenek a jelöltek, hogy helyben legyenek, hogy meglegyenek a kontaktok, hanem ha kényelmesebb neki, akkor ne számítson senki arra, hogy kőbe van vésve, hogy 26 áprilisában van a választás.
Igen.
Készül-e ilyen forgatókönyvre?
Hát valószínűleg nem járulok el titkot, hogy igen, tehát mi több forgatókönyvet számolunk. ABCD forgatókönyvvel, ugye az, hogy mikor is, tehát az előrehozott választás is lehet ekkor, meg akkor, meg amakkor, és tudjuk, hogy nyilván van egy ilyen forgatókönyv a Fideszbe is. Én meggondolnám a helyükbe, de nyilván én nem vagyok a tanácsadójuk, szóval jelenlegi helyzetben hát azért nagy bátorság kell ahhoz, hogy ők előrehozott választást írjanak ki, de írjanak ki, tehát hogyha nekünk jobb,
meg az ország... Hát ha fizikailag önök nincsenek készen.
Hát azért előrehozott választás, hogy azért több hónapra lehet kiírni, és az nem azt jelenti, hogy mert mi adunk magunknak 5 hónapot arra, hogy ezeket a jelölteket kiválogassuk, hogy nem tudunk még 2 hónap alatt jelölteket állítani. Vannak már jelöltek is, és egyébként rengeteg jó jelöltünk van, nyilván mi föl tudjuk dolgosítani a dolgokat, de azért a politikában van egy flow, és azért ez a flow jelenleg nem a Fidesznek dolgozik. A magyar gazdaság állapota sajnos nem nekik dolgozik, mert mondhatnám azt, hogy jobb lenne az országnak sokkal, hogyha a gazdaság jobban menne, és igazából nem látszik az alagút végén a fény ilyen szempontból. Persze ők mondják ezt az ilyen ráolvasást, hogy minden szuper lesz, minden jó lesz, de hát ez a gazdaság egyelőre még nem így működik. Ha így működne, akkor már rég nagyon nagy gazdasági növekedés lenne, és szárnyalnánk. Szóval természetesen ez is benne van a pakliban, Ugye Orbán Viktor büszke arra, hogy itt soha nem volt előrehozott választás, és hogy itt stabilitás van. Meg én azt gondolom, hogy azért nagyon sok papírt le kell darálniuk még, át kell struktúrálni a vagyont, ki kell menekíteni Argentinába, Uruguayba, Szingapurba, Svájcba, és az nem megy egy-két nap alatt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ők azért még kitekernek egy pár körtét a Karmelitából.
Ha már ezt említi, tegnap Lázár Jánosnak üzent egy Facebook bejegyzésben, és ott konkrét bankszámlákat említett, két bankszámlát.
Csak egy-kettőt, a Svájcit kiadtam.
Ön ezt konkrétan tudja?
Hát nyilván vannak ilyen hallomások, és nem csak Lázár János tekintetében. Svájcban, hogy is mondjam, divat, és most nem akarom, hogy ezt most megváltoztassák és elmeneküljenek, hogy országgyűlési képviselőknek és magasrangú politikusoknak, a kormánypártinak a gyerekei tartózkodási engedélye rendelkeznek, és az ő nevükön vannak számlák, és bőrönbe viszik ki a pénzt. Nyilván most én nem tudom kitenni, ha tudnám se tenni itt ki ezeket a papírokat, de nagyon sok, ugye nekünk van ez a digitális gyóntatószékünk, ahova be lehet jelenteni a NER közép- és felső szintű visszaéléseit, akár azoknak is, akik részt vettek akaratukon
kívül. Ezt megnéztem, ez egy elég titkosított rendszer egyébként.
Igen, igen. És nyilván ezeket most nem fogjuk kihozni, de lépésről lépésre ki fogjuk hozni, és majd a független igazságszolgáltatásnak át fogjuk adni, amikor már tényleg független lesz. Nagyon sok információ van, és hát most Lázár János az egyik, hát most a Batidai kastély, és ami egy pár éve még nem az ő kastélya volt, aztán kiderülődött, hogy igazából minden föld az övé, és lassan most már átveszi a kastélyt is. Most éppen közpénzen milliárdokért újítatja fel a negyedrendű utat hozzá. Igen, nála is beszélnek nagyon nagy pénzekről, de hát csak rá kell nézni, ugye ő játssza ezt a nemest, aki nem nemesnek született, de ő most nemesebb a Széchenyieknél és az Eszterháziaknál. Egészen furcsa figura, és hát ugye én azt komolyan gondoltam, hogy őróla sok minden eszébe fog jutni a magyar embereknek, csak nem az, aki nem egy Baross Gábor, vagy egy vasminiszter, aki a vasutat fejlesztette, hanem aki tulajdonképpen tönkretette még inkább az egyébként is lezülesztett mávot, leállított minden fejlesztést. Eszébe fog jutni az embereknek róla a korrupció, a kivagyiság, az akarnokság, az, aki gondolkodás nélkül szakembereket rúgda, aki családokat tesz tönkre.
Messzire jutott el az önök kapcsolata, még februárban azt emlegették, amit ugyan cáfoltak, de azért volt egy ilyen városi pletyka, hogy igazából ön mögött Lázár János áll. Ugye ezt arra is hivatkozva mondták, hogy hát az utolsó felügyelő bizottsági munkáinál Lázár János volt a főnöke.
Hát igen, lehet, hogy azért voltam Lázár Jánosnak az emberem, mert Lázár János akkor is többet látott belém, mint a Fidesz egyes tagjai, és azok, akik mondjuk most Mentzer Tamásban látják a jövőt, hát lelkük rajta. Viszont ugye én akkor is mondtam így viccesen, hogy lehet, hogy akkor többet ártottam volna Lázár Jánosnak, mint ezekkel a kritikáimmal, hogyha kiadok egy közös fényképet, és oda teszem, hogy köszönöm szépen köszönöm miniszter úrnak a támogatását, mert akkor valószínűleg ott felbojdult volna még jobban a Karmelita.
Volt olyan idő, amikor érezte Lázár János támogatását?
Dehogy is nem, szó sem volt. Tehát ezek a városi legendák, sokfajta városi legenda van, amit nagyjából egyébként Rogánék terjesztenek néha a baloldala közösen, hogy ugye néha a nyugati fény és a Mandiner az összeír. Tehát a baloldali propaganda, vagy a DK propaganda az a megafonnal összeír. Egészen vicces és felüdítő látvány látni, amikor egymást idézik. Azok, akik ugye eddig Gyurcsány Ferencről azt mondták, hogy ő a kénköves ménkő és az ördög, nem tudom, patás gyereke, azok most azt mondják Kubatov Gábor és a Fidesz vezető politikus, hogy Gyurcsány Ferenc a magyar politika álló csillaga. Sőt, azt is mondta nem Mentzer róla, hogy ő tulajdonképpen hozzánk képest Teréz anya. Úgyhogy tegnap előtt, amikor hallottam Szentkirályi TikTok Alexandrának az egyik agymenését, hogy amikor megszavaztuk azért a fővárosi közgyűlésben a költségvetést, hogy egyébként működőképes maradjon a főváros, és ne álljon le a közszolgáltatás, a BKV tudjon béreket fizetni majd a főváros, annak ellenére, hogy a kormány ugye halálra szivatja és 10 milliárdokat veszel tőle egyébként jogellenesen. Akkor nagyon vicces volt, amikor mondta Szentkirályi, hogy hát kialakult a szivárvány koalíció, nem tudom, a Gyurcsány Magyar Karácsony Tengely, és mondtam, hogy egyik meg azt mondta, hogy hozzám képest, hogy Teréz anya. Tehát most akkor az is probléma, hogy mi Teréz anyával összeállunk. Szóval teljes zűrzavar van, és látszik a totális pánik. Ugye egyrészt a régi, magukat ellenzékinek mondó politikusoknál, akik úgy csináltak, mintha. Szerintem elbábozták. Ugye ők mindig felsőek, hogy mennyi mindent csináltak, hát nem tudom. Szerintem például, most én nem akarok Gyurcsány Ferenccel foglalkozni, mert most hát minek, de azért, ha valaki tett a 4-2-3-adért Orbán Viktoron kívül, azért azt szerintem az Gyurcsány Ferenc volt. Ezt mindenki tudja, hogyha ő nem indult volna, vagy a DK nem indult volna, vagy más konstrukcióba indultak volna, akkor nincs kétharmad. Hát ő volt az, aki. Úgyhogy hát most szerintem ő is egy kicsit ezt rosszul éli meg, hogy most már nem ő a idézőjelben a fő kolompos, vagy a fő ellenség. Ja, hát.
Egy kicsit a vízióra hagy térjünk vissza, meg a konkrétumokra hagy térjünk vissza.
Az ugye a kettő most... pont ellentétesen, vagy a két szél, a vízió
nem,
és
nem,
a
nem feltétlenül, és akkor mindjárt összeér, hogy mire gondolok. Ugye, hogyha a konzultációból, ami elég konkrét pontokat tartalmaz.
Miért ez nem konzultáció, ez egy társadalmi párbeszéd.
Társadalmi párbeszédből, ami zajlik. Attól függően, hogy mire adnak több érmét, milyen válaszok jönnek ki, létrejöhet egy olyan végeredmény, ami inkább egy piacpárti, az egyéni gondoskodásra hajazó víziót rajzol fel, de létrejöhet egy olyan is, ahol pedig a gondoskodó állam, és inkább egy szociálisan érzékeny állam. Mind a kettőt, bármelyik jön ki a konstrukcióból, ugyanúgy tudja teljes mellszélességgel sajátjaként képviselni?
Ez egy jó kérdés. Én azt hiszem, hogy a kettő egyébként elfér egymás mellett. Ami az én vízióm, és most függetlenül, hogy mi fog kijönni ebben a magyarok hangjában, mert ugye ez csak részterület, tehát ugye még lesznek a gazdasági kérdések, adózási kérdések, környezetvédelem, oktatás, nagyon sok minden lesz. De én alapvetően azt hiszem, és hogyha a felméréseket megnézzük, a magyar emberek azért a kettőt ötvözik. Tehát nem szeretik az ilyen vadkapitalista mindent engedj el, és nem igazán szeretik, bár a Fidesz próbálta rászoktatni őket, ez az ilyen kádárista, az államcsecsélógunk, és akkor mindent az államtól várunk megoldást sem, ha valahol a kettő között van, és az én világlátásom is olyan, hogy én abszolút szeretem az versenyt, és szerintem az visz előre egy országot, hogyha van egy szabad verseny, és nem a választókerületi elnökök döntik el, hogy kikapja az EU-s pénzt, hogy milyen pályázaton ki a nyertes, Simonkák, meg Pócs Jánosok, meg stb., hanem tényleg egy zsűri, meg egy akár vállalkozókból álló szakmai társaság, vagy valamilyen hivatal, de mellette azt sem szeretik a magyar emberek, és én sem, hogyha az út szélé hagyunk embereket, és hogyha lemond az állam olyanokról, akikről most lemond, éljenek fogyatékkal, legyenek egyszülős családok, legyenek beteg gyereket nevelő családok, rokkant nyugdíjasok, olyan társadalmi rétegek, amik mind dolgozhatnának, akik mind élhetnének mindenféle nehézség ellenére egy teljes életet, vagy egy teljeshez közel életet, egy boldog életet. És ennek mindennek az alapja szerintem az a munka, hogy meg a tudás, meg a tanulás, hogyha megbecsülve érzi magát az ember, és iszonyatos nagyon nagy rétegeket hagyott magára a Fidesz, bár ugye mindig azt mondták, hogy nem hagynak senkit az útszélén, de ez igazából magukra értik, mint ahogy a családvédelmet is igazából magukra értik, az a pár száz vagy ezer fideszes család védelmét értik. És én alapvetően abban hiszek, hogy ezt a kettőt ötvözni kell, és amikor például arról beszélünk, hogy megemeljük a családi pótlékot, vagy megemeljük a családi adókedvezményt, bevezetjük az édesanyáknak három gyermek után a teljes adómentesség, megtartjuk a 13. havi nyugdíjat, megtartjuk a fiatalok adókedvezményét, és sok mindent, és ugye arra pontra nem tértünk, hogy miből, de esetleg visszatérhetünk rá, akkor ezeket nem csak szociális juttatásként értelmezzük, hanem olyan jóléti intézkedésként, amiért a fiatalok itthon maradnak, amiért hajlandóak a szeretett szülőföldjükön, legyen az egy kis település itt maradni, és nem kimenni véglegesen Nyugat-Európába, annál nagyobb a katasztrófa nem történhet egy állammal, főleg egy ilyen demográfiai helyzetben, ami most Magyarország van, hogy hónapról hónapra negatív csúcsot, rekordot döntünk, hogy milyen kevés gyerek születik, hogy milyen kevés házasság köttetik, milyen sokan halnak meg. Annál rosszabb nem történhet egy állammal, mint hogy a legképzettebb fiatalait elveszíti, és hogy az ő gyerekeik már kint születnek, és nem magyar felnőttként nőnek fel. Úgyhogy erre nekünk extrán kell figyelünk, és nem csak arra, hogy ne menjenek ki, vagy ha kimennek, jöjjenek haza, hanem akik már kint vannak, cégeket hoztak létre, tudást, tapasztalatot halmoztak föl, és itt lehet a lengyel példát megint behozni, jöjjenek haza. És ha már azt elérjük, hogy 50 ezer vagy 100 ezer ember hazajön 2-3 éven belül, az óriási lökést adhat a magyar gazdaságnak. És tényleg arra tudok megint utalni, akár GDP 1-2%-ban mérhető fejlődést hozhat az plusz fejlődést, hogyha hazahozzuk, akkor az uniós pénzekről még nem beszéltünk, hogy ha az a 8000 vagy éppen 6000 milliárd forint hazajön, és 2-3 év alatt sikerül ezeket jól felhasználni, nem csak korrupciómentesen, hanem hatékonyan, hogy is mondjam, gazdasági növekedést és munkahelyeket támogatandóan felhasználni, akkor óriási lökést adhatunk a gazdaságnak. Ha van egy kiszámítható gazdaságpolitikánk, ami nem úgy működik, hogy egyik nap gondolva, mint a miniszterelnök, hogy akkor holnap Tiborcz Istváné mondjuk, hogy tudom, a szállítmányozás, vagy a biztosítási piac, vagy a pályaudvaraink, vagy a repterünk, vagy a mit tudom én milyen részvények, hanem kiszámítható módon hosszú középtávú olyan gazdaságpolitikai víziók mentén, ami nyilvános, ami megvitatott, ami a stakeholderekkel, magyar kis- és középvállalatokkal, nagyvállalatok képviselővel van letárgyalva, akkor megint megnő a bizalom a magyar gazdaság ellen.
EU-s pénz Minusz korrupció, minusz propagandára folyatott pénz.
Hát az is 500 milliárd legalább.
Ezt eddig már látjuk.
És akkor kiszámítható gazdaságpolitika, és ha van egy kiszámítható gazdaságpolitika, ugye jelenleg 4000 milliárd forint fölött költünk csak az államadósság kamataira, iszonyatosan drágán finanszírozza ma Magyarország az államadósságát, ráadásul rengeteg nem ismert feltételű kínai hitel és egyéb hitelt vesznek fel Orbánék, hogy tudjanak osztogatni, vagy egyébként tudjanak kihelyezni tök kockázatos országokba a hiteleket, mert hogy ott a saját cégeik, a családi cégeiket tudják ezeken keresztül támogatni. Ha ez megszűnik, akkor az is lehet, hogy a 4000 milliárd kamatköltségből 3000 milliárd lesz, és én még azzal is számolok, nyilván ez egy külső körülmény, hogy azért szép lassan beindul az európai gazdaság, és újra jön egy konjunktúra, még ha nem is olyan hosszú, nem is olyan erős, mint az előző 10 évben, amit Orbánik abszolút nem használtak ki, de ha ez beindul, akkor még olcsóbbá válnak a pénzpiacok, és akkor még tudunk ezen spórolni. És ha ezeket összeadjuk, ez már bőven 10000 milliárd forint fölött van, nyilván nem egy évben, hanem mondhatjuk azt mondjuk egy évben 3-4 ezer milliárd, de az már óriási pénz. Én nem, Magyarország jelenleg a legszegényebb ország, a statisztikai az uniónak a legkorruptabb, de ez nem azt jelenti, hogy egy szegény ország. Tehát, hogy ezeket a pénzeket nem úgy költjük el, hanem bázis szemléleten költjük el a költségvetést, hogy akkor tavaly ennyi volt, akkor legyen 1%-kal több, 2-vel kevesebb, hanem valóban az ilyen konzultációk, vagy hívjuk társadalmi párbeszéd, most én is elrontottam, alapján, meg egyébként a szakembereket hagyjuk, hogy ABC verziót letegyenek egy kormányasztalára, bármilyen minisztériumba, és utána úgyis a politikus fogja meghozni a döntést, mert ővé a politikai felelősség. De hogy legalább merjenek a szakemberek, hogy ne úgy működjön a kormányzat és az államigazgatás, mint jelenleg, hogy rettegnek az emberek, és mindent föltolnak a karmelita palota csodás teraszáig, és még egy államtitkárnak egy miniszter sem mer dönteni, nem írhat egy MTI közleményt egy miniszter, mert azt is Rogán Antalnak kell jóvá hagyni. Ez nem normális világ. Ma a világ, ahol jól működik, ott dereguláció van, ott szubszidiaritás van, mindig ott döntik el ezeket a dolgokat, ahol a problémák vannak. Mi ezért visszaadnánk az önkormányzatoknak a hatáskörét nagy részt oktatásba, egészségbe, szociális ügyekbe és ehhez a forrásokat. Mert nonsens az, hogy van nem tudom 3200 polgármesterünk, rengeteg képviselőnk, de hiába vannak, mert az igazi problémákat, amit helyben mondjuk a iskolákban tapasztalnak az emberek, ha még nem zárták be, és nem edül a munkásszálló, vagy óvodába, vagy szociális intézménybe, az hiába kritizálják a polgármestert, mert semmi ráhatása nincsen, de még a megyei városokban a kórházra sincs, mert ott is a KEF irányítja a beszerzéseit a kórháznak, vagy a lift szerelését, és hiába szidják szegény polgármestert, nem tud mit kezdeni. Úgyhogy óriási potenciál lenne, hogyha visszatérnénk az értelmes kérdésekhez, és mi ezt fogjuk csinálni.
Tud nekem mondani 3 olyan unalmas szakpolitikai lépést, amit biztos, hogyha ha a kormányra kerülnének, akkor önnek a listáján az első 3 helyen, tehát mondjuk 100 napos program, vagy bárhogy nevezhetjük.
De, szakpolitikai.
És most nem a korrupcióról beszélünk, nem a
szakpolitikai.
Igen.
Hát az első az egy új nemzeti alaptanterv, az egész biztos, ami nem tudom mennyire unalmas, és ugye azt sokszor módosítgatják, mint a gránit szilárdságú alaptörvény, de egyszer most már figyelembe kellene venni a szakma észrevételeit is, és akár a jó példákat, nemzetközi jó példákat is. Én nem hiszem, hogy van egy aranytojást tőjük, vagy egy varázsgömb, amivel a tökéleteset létre lehet, vagy le lehet másolni. De azt viszont hiszem, hogy érdemes megnézni a nemzetközi jó példákat, és szerintem az a mindenki egyetért, hogy a jelenlegi oktatási modellünk, most függetlenül a tanárok elnyomásától, vagyis hát nem függetlenül, de mégis most tekintsük el ettől, meg a gyalázatos keresetüktől, meg az elvándorlástól, meg a tanárhiánytól, meg mindentől. Tehát, hogyha az a mindenki egyetért, hogy a jelenlegi modell nem jó, mert hogy évről évre mennek lefele a PISA teszteken a nemzetközi felmérésekben a magyar diákok eredményei, látjuk, hogy összehasonlításban mennyire kevés itt a kutatásfejlesztés, stb. Tehát az, hogy kell egy olyan modell, ami gyakorlatorientált, ami az életre készíti fel a gyerekeket, mégis ad szabadságot tankönyvhálasztás tekintetében, struktúrák tekintetében, tiszteletben tartja az oktatás szabadságát az egyetemeken, például visszaadjuk a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak az egyetemeket ezektől a kekváktól, ezektől a szörnyszörődtektől, amik csak megint pénzszivattyúzásra vannak. Tehát mindenképpen egy nemzeti alaptantervet az elsőrendű fontosságúnak tartjuk. A másik az egészségügy, mint top prioritás, az nem egy szakmai program, de az egy első lépés, hogy azonnal 500 milliárddal növelni kell, és az semmire nem elég a költségvetés, és ahhoz, hogy ne ömoljon össze. Mert ha te komolyabb reformokat akarsz véghez vinni, le akarsz számolni az orvosbárói rendszerrel, át akarod alakítani a kórházak beszerzését, hogy is mondjam, nem bezárni akarsz szülészeteket, meg leépíteni ügyeleteket vidéken, hanem megtartani, és különböző még kapacitásokat oda tenni, legyen az idős gondozás, és az nem egészségügy, de akkor a szociális térre, akkor ahhoz kell pénz. De ez nem egy szakpolitika, de az biztos, hogy az egészségügyben óriási lehetőség van, de a legfontosabb most szerintem az, hogy megakadályozzuk azt a tervet, ami jelenleg zajlik. Én ezt Orbán tervnek hívom, de hívhatnám éppen nagy tervnek is, meg Pintér tervnek is, de szerintem az Orbán terv jobbra az, ami az állam egészségügy szisztematikus lerohasztása. Először lerohasztása, és mellette már most a magánkórházaknak a folyamatos dotálása adófizetői pénzből, és amikor sikerült lerohasztani nekik a Fehérgyarmati kórházat, a Keszthelyit, a Mohácsit, és most nem akarom felsorolni az összes haldokló kórházat, akkor utána ezeket átjátsszák. És ott már nem biztos, hogy aktív ágyak lesznek, hanem éppen attól függ, hogy a magántőkének mi az érdeke, hogyha kell, akkor rehabilitáció kell, ha kell, akkor elfekvő lesz, és ezt nem szabad hagyni, mert ezek irdatlan vagyonok, és ráadásul óriási EU-s pénzeket kapunk, vagy kapnánk, hogyha az ipari méretű korrupció miatt ezt nem függesztették volna föl, ugye elismerte Takács Péter a sok hazugság között, az egészségügyi államtitkár, hogy ugye 900 milliárdos fejlesztés ragad be az EU-s pénzek hiánya miatt, az irdatlan pénz. Ugye egy-egy kórházat azért már szépen felújítottak egy szárnyait, és látjuk, hogy mit eredményez az. Akkor oda szívesebben megy egy orvos, szívesebben megy egy ápoló dolgozni, mert emberi körülmények között van, és akkor esetleg meg is gyógyulnak a betegek.
Oké, oktatás, egészség.
De még az egészségügy, azt mondanám, hogy ez fontos lenne számunkra, hiszen azt nézzük, hogy elképesztő, hogy az, hogy ma az unióban csökken az élettartam, főleg az egészséges, hogy is mondjam, egészséges évek hossza, az nagyon-nagyon brutális, hogy tényleg mind a harmadik férfi 65. születésnapja előtt meghal. Én mindenképpen az egészségügyet kiegészíteném mert ugye ez inkább betegségügy, amiről beszélünk, mert az, amikor már betegek az emberek. Tehát az, hogy és akkor ezt hagyd mondjam, és lehet, hogy ez is oktatási dolog, de én azt hiszem, hogy nagyon sok minden a gyerekeken múlik. Persze, sok mindent átalakíthatunk, de a legkönnyebben a gyerekeknél tudunk oktatással elérni dolgokat, és hogyha ez egészségtudatosság, környezettudatosság, pénzügyi tudatosság, és nem akarom felsorolni az összes tudatosságot, a másfajta emberek, a fogyatékkal élők elfogadása, egy teljesen más szemléletmód, és ez óriási, és ez még nagyon fontos szerintem az oktatásnak nagyon fontos feladata, meg a tanároknak, a családok mellett, hogy ebbe a gyerekeket ebbe is bevonják, mert akkor egy teljesen másfajta országban leszünk. Legyen a harmadik a szociális ügyek, vagy a nyugdíjasok ügye. Tehát lehet arról beszélni, hogy 13. havi nyugdíj, és természetesen ezt meg kell tartani, és mondhatja, meg hazudhatja azt a kormány, hogy ők megvédték a nyugdíjasokat. Na de ha valaki a számokat nézi, ahogy mondtam, hogy 5%-ról 25%-ra nőtt sajnos azoknak a nyugdíjasoknak az aránya, akik mély szegénységben élnek, akik a hónap közepén 15-20-án már választani kell az élelmiszer és a gázszámla és a gyógyszer megvásárlása között, akkor ott valami óriási probléma van. És ha azt nézzük, hogy 5-6 éve még az átlagbérnek a 70-valahány százaléka volt az átlag nyugdíj, és most 52%-a, nyílik ki az olló. És nem azért, mert nagyon mennek el a bérek, hanem értéktelenek el a nyugdíjak, és akkor hagy csatoljam ide az élelmiszereket és az agrárt, mert jelenleg a magyar vidék haldoklik, és nekünk kiemelt feladatunk az, hogy amellett, hogy lesz persze önálló oktatási minisztérium, egészségügyi minisztérium, környezetvédelmi minisztérium, kulturális, szociális minisztérium, lesz egy önálló vidékfejlesztési minisztérium, ami nem önmagában oldja meg a problémát, csak szeretnénk azt érzékeltetni, hogy ezzel mi foglalkozni fogunk, és minden problémát, tudást, lehetőséget ide becsatornázunk. Haldoklik a magyar vidék, nem csak egy önmagában vagy demográfiai katasztrófa az országban, hanem elképesztő módon a kis települések ott még hatványozottabban ürül ki és öregszik el, és az ember járja a vidéket, akkor 220 ezer lakatlan, részben romos épületet fog találni, a fiatalok elmenekülnek a szeretett szülőföldjüktől, és ott kell egy olyan, az ide tartozik a vidékpolitikához, egy olyan bérlakásépítési program, ami 14 éve nincsen, nonsense, hogy Bécsben olcsóbb a lakhatás, mint Budapesten, hogy Bécsben az emberek 40%-a császári Bécsben bérlakás, önkormányzati bérlakásban lakik, vagy államiban, nálunk nincsenek ilyenek. Persze most beszélnek erről, de hát beszélni mi sok mindent tett az első, a szó a második. Munkahelyeket kell teremteni a vidéken, tehát azért kell a KKV-kat támogatni, nem csak azért, mert ez jó, hanem azért, hogy létrejöjjenek olyan munkahelyek, hogy a fiatalok ott tudjanak maradni. Ma egy közepesen vagy magasan képzett fiatal nem tud még egy nagyvárosban se ott maradni, és akkor nem beszéltünk a falu rehabilitációs programról, egy földreformról, tehát most lehet, hogy nem három, ez több volt.
Most már nem is száz napnál tartunk. Sok gazdasági jellemző évek óta azt mondja, hogy a magyar gazdaság egyik rákfenéje, hogy olyan támogatási rendszereket épített be a Fidesz, amiközben a gazdaságot meg blokkolja, ilyen például a rezsicsökkentés. Mit kezdenének a rezsicsökkentés?
Hát azért mondjuk ki őszintén, hogy a rezsicsökkentés az nem rezsicsökkentés jelenleg, hanem a rezsicsökkentés csökkentése, mert ugye amikor kitört a háború, akkor ötszörösére emelték, vagy kétszeresére emelték az áramnak az árát, ötszörösére, hétszeresére emelték a gáznak az árát. És persze van egy lakossági fogyasztási limit, amíg megtartották az árakat, de jelenleg ma már a lakosság, ha átlagot nézünk, magasabb árat fizet ezekért az energiahordozókért, mint az európai átlag. Ami szerintem nonsens, mert ha megnézzük, hogy mennyit keresnek az emberek Spanyolországban, vagy Németországban, vagy éppen Franciaországban, vagy Lengyelországban, akkor ahhoz képest nálunk a rezsi teszi ki a legnagyobbat.
Csak ön is tudja, hogyha elkezdenének piaci alapon, akár egyébként olcsóbban gázt venni a lakosságnak, így eladni.
De jelenleg így történik. Olcsóbban veszik, mint hogy eladják.
Most arról beszélek, hogyha önök elkezdenének úgy energiát adni a lakosságnak, hogy ez sok helyen működik, és lehet, hogy olcsóbb lenne, akkor jelszóban biztos, hogy az jönne, hogy elvették a rezsicsökkentést.
Nem. Jelenleg a kormány hazudik, ez nem rezsicsökkentés. Jelenleg mondjuk az MVM-et vesszük, az ugye az állami energiaszolgáltató fél év alatt 220 milliárdos nyereséget termelt. Miért? Mert olcsóbban importálják meg, veszik meg, állítják elő az energiát, mint amennyire eladják a lakosságnak. Ez egy átverés, ami most van. De egyébként, ami a fő bűne a kormánynak, és önmagában a rezsicsökkentés, az egy jó dolog, de mi van a cégeinkkel? A cégeink az utóbbi, a novemberben 3 hét alatt a legmagasabb áramárat fizették egész Európában. Senki nem törődik velük, sőt, január 1-től Orbán Viktor megemeli 11%-kal a jövedéki adóját a céges áramnak. Az azt jelenti, hogy még versenyképtelenebbek lesznek, hogy még drágábbak lesznek a termékeik, hogy még inkább növelni fogja az inflációt, mert ugye ez az élelmiszeripari cégekre is vonatkozik, az agrártermelésre is vonatkozik, mindenkit el lehetetlenítenek. A magyar agrárium olyan inputárakkal dolgozik, olyan energiárakkal dolgozik, hogy a tizedét nem tudja, vagy ötödét elérni annak, amire képes lehetne. Miért van az, hogy Magyarországon az élelmiszereket 11 adó terheli, amiből 9-et Orbán Viktorék vezettek be? Miért van az, hogy 40%-kal olcsóbb a Magyarországon eljutott pixalámi a németországi Lidl-be, mint a magyar Lidl-be? Miért van az, hogy nem tudom, Olaszországban sok helyen 50%-kal olcsóbbak az élelmiszerek, vagy Lengyelországban 20%-kal olcsóbbak? Miért van az, hogy Spanyolországban, Írországban 0% a zöldségek, élelmiszerek áfája, Lengyelországban 4%? Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Azt hazudják, hogy akkor majd lenyelik a kereskedők. Hát nem. Hogyha van egy jól működő online fogyasztóvédelem, akkor nem nyelik le Lengyelországban, nem nyelik le Írországban, sőt még Romániában se. A nem akarásnak nyögés a vége. Mi
akkor most már nem csak
kép.
A rezsiről beszélünk, hanem beszélünk most már egy adórendszerről is. Ugye elvileg az Orbán kormány adórendszere az a jövedelem alacsony adóztatására épül, és egyébként a fogyasztási adókra is sok-sok külön kis adóra. Hogy nyúlna ehhez hozzá?
Hát szerintem hosszú távon, és azt most hosszú távon mondom, szerintem fenntarthatatlan ez a fajta óriási áfa tömeg. Én értem, hogy Orbánék ebből szeretnének nagyon sok pénzt beszedni, de nem jön be például. Ez látszik, hogy ez azért veszélyes játék, mert amikor megy a gazdaság, amikor jó a fogyasztás, akkor ebből tényleg nagyon brutális pénz bejön, ami persze az emberek pénze. De ilyenkor, amikor a fogyasztás haldoklik, amikor éppen hogy csökken, akkor óriási áfa hiány keletkezik a magyar gazdaságból. Én nem fogok most egy adórendszert felvázolni, egyrészt azért, mert márciusban indul az erre vonatkozó, hogy is mondjam, kérdéssorozatunk ebben a magyarok hangjában, másrészt meg szerintem ez itt minden-mindennel összefügg. De az hazugság, amit jelenleg a kormány mond, hogy itt nagyon alacsony adók vannak, nem. Bizonyos adók ma alacsonynak tűnnek, például a társasági adók, például a nagy cégeket terhelő adók, de összességében annyi külön adó van, és annyi munka helyeket termelő plusz adó van, és annyi plusz kis adót vezettek be, ami egyrészt bürokratikus teher, ugyan azt ígérték, hogy egy sör alá téten el fog férni az adóbevallás, ez egy határeset, ami megöli a magyar cégeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy mindig a termelés segítsük elő, és ez lehet a KKV-k extra támogatása, akár adókedvezményekkel, vagy mondok valamit, a hazatelepülő magyaroknak a cégeinek a támogatása, vagy hazatelepülő magyar honfitársaink, hogyha alkalmaz egy cég, akkor ott olyan járulékkedvezményeket adni, adókedvezményeket adni. Ezek busásan megtérülnek, ugyanolyan, mint az oktatásba befektetett mindenfélér. Nem holnap után fog megtérülni. De szerintem nem 100 napos programokba kell gondolkodni, meg nem 4 éves kormányzati ciklusokba kell gondolni. És én azt hiszem, hogyha lesz egy politikai erő, már pedig már van, de ez megnyeri a választást, és ő letesz egy ilyen nemzeti minimumra irányuló javaslatot, jól megindokolva, társadalmilag elfogadtatva, mert azért azt ne felejtsük el, hogy egy hogy egy népképviseleti demokráciában élünk, még ha néha nem is úgy tűnik. És ott igenis ki lehet kérni az emberek véleményét, és nem álságos nemzeti konzultációkat tartani olyan kérdésekről, amik vagy nevetségesek, vagy egyébként 99% meg.
Tehát akár több népszavazást akár el tudnak képzelni.
Akár adni a népszavazásnak, valódi népszavazásnak olyan kérdésekről, amik lehetnek akár társadalmi meg megosztóak is. Mert ez, erre van a népszavazás. Nem arra van a népszavazás, hogy a 99% által egy irányba tartott dolgot eldöntsük, hanem legyen az mondjuk az eutanázia, vagy gazdasági kérdések. Ugye nagyon ellehetetlenítették az alaptörvényt, mert nagyon szűkre szabták a népszavazási kérdéseket, de szerintem önmagában a népszavazás az nem csak populista eszköz, az lehet hasznos is a politikusoknak, hogy irány szabjon a társadalom, hogy mi erre megyünk. Természetesen az alaptörvény vagy alkotmány kereteit betartva. Ezeket mind kiüresítették, ezek a fogalmaink, a párbeszéd, az összefogás, a szakértelem, ezeket mind most ilyen bolsevista trükknek állítják be, pedig nem azok.
Vannak-e, lettek-e az elmúlt egy évben ilyen aha élményei, amire azt gondolta még a Fidesz közösségében lévőként, hogy normális, és most ebben az egy évben, hogy egy csomó mindent megismert, nyilván szakpolitikában is jobban elmélyült, nyilván sokkal több mindennel foglalkozik most, mint a Diákhitel Központ vezetőjeként. Amire azt gondolta, hogy ez normális, és rájött, hogy nagyon nem normálisan működik.
Hát sok ilyen van. Persze egy részben azért tisztában voltam a problémákkal, és ugye ezt sokat beszéltem arról, hogy ez nem egy hirtelen váltás volt bennem, amikor a pirosról rájöttem, hogy az nem piros, hanem fekete, vagy a fehérről, hogy fekete, hanem ez ilyen lépésről lépésre alakult ki. De ettől függetlenül, amikor járom az országot, országjárásként akár tavasszal, akár most ősszel, télen, akkor azért látom, hogy sokkal rosszabb a helyzet. És az, amikor az ember látta, szembesül azzal, hogy hogyan épül le a magyar vidék, vagy építik le, az egy ilyen aha élmény. És ez most nem szakpolitika, hanem az, hogy mennyibe több probléma van, és hogy az emberek mennyire nehezen élnek. Még azok is, akik 2-3 éve még úgy gondolták, hogy fejlődik az életük, és hogy tényleg tudnak egyet-egyet előrelépni. Iszonyatos visszafejlődés van, és az a baj, hogy még nem értük el a gödör alját, mert a beruházásoknál látjuk, a fogyasztásnál látjuk, hogy hónapról hónapra romlanak az adatok. Ez egy olyan dolog, hogy ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy tudjam, hogy jól döntöttem, és hogy jól döntöttük, hogy ezt elindítottuk és elkezdtük, mert ezt nem lehet ennyiben hagyni. Ugyanilyen propaganda, hogy néha ezt így megmagyaráztam, és nagyon sok fideszes így van ezzel, hogy amíg ott van Gyurcsány Ferenc a másik oldalon, akkor azt mondják, hogy hát igazából mindent lehet, még akkor is, ha nem szép, és mondjuk más személyben támad, mert hát ott van ez az ördög. De ugye ez addig működött, amíg nem volt egy alternatíva, amíg nem volt egy olyan politikai közösség, ami egyrészt jelenleg vezet, és minden második ember rászavazna, és ezt innen is köszönöm. Másrészt addig nem akartak az emberek gondolkodni alternatívákba, és én is beleestem ebbe a hibába, hogy szép lassan így megfőztek, mint egy békát. Én még utolsó pillanatban kiugrottam, miatt felfort volna a víz, és én erre biztatom az egész országot, és minél több embert, fideszeseket is, hogy ne higgyék azt el, hogy ez normális, hogy 20 évvel ezelőtt egy relatíve éltanulók voltunk az uniós csatlakozásnál, most mi vagyunk a legszegényebbek, már Bulgária is megelőz minket, minden, szinte minden tekintetben, ugye jön ilyenkor hazudozás, hogy de hát az attól függ, hogy melyik adatot nézzük, hát nem. Tisztelt elvtársak, az adatok 90%-a szerint sajnos mi vagyunk a legszegényebbek és a legjobban leszakadók és a legrosszabb demográfiai helyzetben lévők, a legtöbb elkerülhető halálos betegséggel, a legtöbb öngyilkossággal, és akkor sorolhatnám ezeket a szörnyű adatokat, de nem teszem, mert szeretnénk egy pozitívabb irányba elmenni, és elhitetni az emberekkel, hogy ez nem normális. Elhitetni azt, hogy nem normális, hogy így élnek idős honfitársaink. Elhitetni, hogy ez nem normális, hogy egy magát családbarátnak hazudó kormány semmibe veszi az egyszülős családokat, a beteg gyerekeket nevelő családokat, az idős honfitársainkat nevelő családokat. Nem, nem, nem. Nem akarunk Ausztriáról beszélni, meg kolbászból lévő kerítésről beszélni, de igenis lehet nézni Lengyelországot, Szlovéniát, a balti országokat, hogy mekkorát lehet fejlődni, hogyha kompetens, szakértő és nem korrupt, hazafi vezetői vannak egy országnak. Teljesen más akkor a lányzó fekvés.
Van olyan, amit így az egy év elteltével, lassan egy év elteltével, így az ünnepek előtt azt gondolja, hogy mondjuk még érdemes a választók felé, akár még a nem tisza szavazók felé elszámolnia, amiért még érdemes azt mondania, hogy nem tudom én, a február előtti időszakban ezt és ezt lehet, hogy nem jól tettem, ezt és ezt megbántam, ezt és ezt, nem tudom, ugye úgy szokták jellemezni sokan, mint a tékozló fiú, mint aki megtért, ugye ezt a hasonlatot szokták hozni. Ezt ön érzi-e, vagy kell-e még ön szerint ilyen gesztust tennie a választók felé?
Nem tudom, biztos gesztust sokszor lehet tenni, meg én igyekszem mindig a hibáimat bevallani, akár az utóbbi 10 hónapban elkövetettek, igyekszem még egyszer nem elkövetni, igyekszem még egyszer nem ugyanabba a folyóba belelépni, és ez igaz a kollégáimra is, és azt nem mondjuk, hogy mi büntelenek leszünk, vagy hibátlanok leszünk, mert emberek vagyunk. Hogy mit lehet még bevallani, vagy mit nem lehet, én azt tudom mondani, hogy mi elég nagyot vállaltunk, és minden nap azért küzdünk, hogy ez egy másfajta ország lehessen. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha én egy évvel korábban lépek ki. Lehet, hogy most nem itt ülnénk, és semmi nem történt volna belőle. Szerintem azért a véletlenek összjátéka, sok minden, annak ellen, amellett, hogy persze mindenkinek van egy sorsa, vagy valamennyire ez meg van írva a nagykönyvben, de nagyon sok minden a szerencsének is köszönhető. Mondjuk szokták mondani, hogy a jó kapusnak szerencséje van. És soha nem voltam választott tisztségviselő, politikus, vagy kinevezett politikus, vagy állami vezető. Én egy állami vállalatnak voltam majdnem három évig a vezetője, ahol a legjobb tudásom szerint vezettem azt a vállalatot, soha annyi új terméket nem vezettünk be, soha annyi új ügyfele nem volt a diákhitelközpontnak, soha olyan rentábilisan nem működött, soha olyan alacsony kamatok nem voltak, soha olyan ügyfélelégedettség nem volt, és ebből a cégből én a saját döntésem alapján jöttem el, a saját kérésemre, méghozzá harcoltam is annó a felügyelő miniszteremmel, és utólag a miniszterelnöknek kellett ezt jóvá hagyni, hogy még a választások előtt eljöhessek. És azért jöttem el, mert egyrészt úgy éreztem, hogy sok mindent megcsináltunk, másrészt pedig nem akartam ahhoz asszisztálni, amit folyt, és nem a cégnél, hanem ugye itt a beszerzéseknél, abban sokat beszéltem már a Partizánban is, a nagy ilyen kommunikációs beszerzéseknél. És szerettem volna egy más világot, visszamenni a privát szférába, foglalkozni az államtól nagyjából független dolgokkal, már ha Magyarországon létezik most olyan dolog, hogy privát szféra teljesen az államtól függetlenül, szerintem eléggé limitált. Úgyhogy én, nekem nem rossz ilyen szempontból
Azt is hallgatják.
Igen, nekem ilyen szempontból nem rossz a lelkiismeretem, de természetesen, hogyha valakitől emiatt elnézést kell kérni, mert én egy miniszternek voltam a férje, és szerettem, és becsültem, és én annyit tudok mondani, hogy mi azért léptünk oda, és azért vállalta el annó a feleségem ezt a pozíciót, és azért ment előre, mert jót akart tenni az országnak. Az én volt feleségemnek a kezéhez semmilyen pénz elvétele nem kötődik, soha nem vett el a közösből, nagyon sokat dolgozott a hazájáért. Igen, lehet, hogy ő is későn, és én is későn ismertem föl, hogy mennyi minden rossz történik, és igen, lehet, hogy én sem voltam elég bátor ahhoz, hogy bízzam abba, hogy itt lehet egy alternatívát kialakítani. És ugyan az elején azt mondtam, hogy ne féljetek, ugye innen indult az egész dolog, de ha be kell valami őszintén, akkor az első hetekben én is a senki földjén éreztem magamat. Amikor ugye kijöttem valahonnan, ahova a tékozló fiú tartozott, de még nem tudtam, hogy hova. És én bennem se volt az meg, hogy biztos, hogy... Sőt, szinte nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle. És utána felgyorsultak az események. Úgyhogy ezt tudom mondani egyébként a saját példámból okulva mindenkinek, hogy ne féljen, és ne féljen az újtól. Szóval ez nem csak a dalban van, hanem ez tényleg így van, hogy ne higgye azt, hogy ha valahonnan kilép, legyen az a Fidesz, vagy bármi más, hogy akkor nincs a másik oldalon valami, vagy nem lehet egy újat felépíteni. És ha szabad még azzal zárnom, mert gondolom lassan zárnunk kell, az, hogy ami nagyon fontos, hogy mi mindenkit szeretnénk képviselni. Én azt szeretném, hogy persze a propaganda állíthat dolgokat, meg hazudhat akkor, amikor kérdeznek éjjel-nappal, ördögnek állíthatnak be engem, vagy bárki mást. Nekem van 3 gyerekem, nekem olyan őseim vannak, akik sokan az életüket, vagy a szabadságukat adták ezért az országért, legyenek sváb, katolikusok, vagy szatmári református lelkészek. Mi jót szeretnénk ennek az országnak, és mindenkit szeretnénk képviselni, és minket soha nem fog az érdekelni, hogy valaki a Fideszre szavazott, vagy nem szavazott, vagy az ellenzékre szavazott, vagy ránk szavazott. Soha nem fog minket érdekelni az, hogy milyen színűek az önkormányzatok. Mert azt gondolom, sőt tudom, hogy az emberek azért választanak polgármestert, és azért választanak országos vezetőket, azért helyezik beléjük a bizalmukat, hogy tudjanak értük együtt dolgozni. Úgyhogy minden hibánk ellenére és minden hibánk mellett egészen biztos, hogy egy szebbik arcát szeretnénk, és fogjuk megmutatni ennek az országnak. És én biztos vagyok benne, hogy ugyan most még csak minden második ember szavazna a Tiszára, de amikor jön a Tisza kormány legkésőbb 26 áprilisában vagy májusában, utána meg fogja látni a többi ember is, hogy ezt lehet teljesen másképp csinálni, lehet emberi módon, nem tökéletesen emberi módon csinálni, mert ami nagyon hiányzik a jelenlegi kormányzatban sok minden mellett, az az emberség. és hogy akkor fejezzük be ott, ahol elkezdtük, az a gyermekotthonok. Itt ma is az emberség hiányzott. Nem a szakmai kérdések, most nem érdemes beszélni, karácsonykor ilyet az ember még a politikai ellenfelével sem csinál, még akkor sem, hogyha ez neki politikai hasznot hoz, mert emberi módon így nem lehet viselkedni.
Tényleg záró kérdés, csak mitől függ az, hogy konstruktívan, szakpolitikáról, nyugodt körülmények között lehet önnel beszélgetni, vagy hogy vehemens, kicsit lehet, hogy hangosabb, kicsit erőteljesebb, mert most szerintem egy kicsit más arcát ismerik meg a nézők, mint amit mondjuk akár az ön személyes Facebook videóiból is láttak eddig.
Hát lehet, hogy fáradt vagyok. Lehet, hogy csak a betegség bújik el bennem, de viccet félretéve. Én alapvetően ebben hiszek, de azt is tudom, hogy jelenleg a politika Magyarországon nem egy kisasszony sport, és most nem a hölgyek ellen beszélek, vagy nem egy balett kűr, mert a Fidesz ezt nem engedi. Tehát a Fidesznek elem érdeke az, hogy ne szakpolitikai kérdésekről nyugodt mederbe folyjon a vita, legyen szó gyermekvédelemről, élelmiszeriparról, vagy éppen energiapolitikáról, hanem megosztó kérdésekről, személyeskedésről. Ha valaki megnézi, és hogyha fideszesek a szívükre teszik a kezüket, hogy mi történik február óta a Tiszapárt környékén, és egy kicsit elvonatkoztat a propagandába ismételt hazugságoktól, akkor azt fogja látni, hogy nekünk rengeteg szakpolitikai kritikánk volt, sőt, javaslataink is voltak. Szerettünk volna a szakpolitikai vitákat lefolytatni az Unióról, sok mindenről. A Fidesz egyikbe sem állt bele, hanem csak és kizárólag a személyes, gusztustalan lejáratást műveli és az emberek megosztását. Semmi más nincs. Ők úgy erre feltették, szerintem a 19-re lapot húztak, és feltették minden all-in-t nyomtak. Ők tudják, hogy igazából vége van. Tehát ez szerintem egyértelmű a Fidesz számára, és Orbán Viktor azért nem most jött le a falvédéről, ő pontosan tudja, hogy ennek vége van. Ezt mi tudjuk elrontani, mi pedig nem fogjuk megtenni ezt a szívességet neki. És a magyar emberek, aki már egyszer átjött a Tiszához, az nem fog visszamenni Menczer Tamásokhoz vagy Rogán Antalokhoz, erről biztosíthatom a miniszterelnök urat. Szóval egy teljesen más habitus szeretnék mi, és csak arra mondom, hogy persze olyan az agyonisten, amilyen a fogadjisten. Őnekik az az érdekük, hogy balhé legyen, hogy erről szóljon, hogy azt tudják mutatni, hogy mi nem vagyunk kompetensek, és hát ugyan, most ugye jön ez az ilyen bűnbánó fiú, mint a Lázár szerep, amit most eljátszanak, hogy hát igen, vannak hibák, hát igen, nem sikerült, kiányzik a pénz, de akkor is a Fidesz még minden a rossz Fidesz is.
Csak a Fidesz jobb.
Csak a Fidesz jobb, meg ilyen marhasságok, amiket Rogán Antalék megírnak, ami vicces, nem, hogy Lázárnak el kell mondani a rogáni dolgokat. Na mindegy, szóval nyilván ezt most el lehet játszani, de ők nem akarnak szakpolitikai vitákat, ők nem akarnak. Ők egyszerűen rámentek erre a személyes, gusztustalan, szerintem egyébként példátlan és párját ritkító, lejárató dologba, de az emberek erre nem vevőek, belefáradtak, az emberek szeretnének nyugodtan egy újra fejlődő pályára álló Magyarországon élni. Az idősek szeretnék, hogy legalább a gyerekeiknek és az unokáiknak egy jobb sors adasson, és végre ez az ország ne a be nem váltott ígéretek földje legyen. Úgyhogy mi ezen fogunk dolgozni, és pontosan tudjuk, hogy persze addig sok víz lefolyik a Tiszán, meg a Dunán, de lassú víz partot mos, és nekünk, ahogy szoktam mondani a miniszterelnök, stratégiai nyugalom, és nem hagyjuk magunkat letéríteni az útról, még akkor sem, hogyha ilyen kocsmai hőzöngők jönnek. Hát nekik meg a miniszterelnök úrnak így most karácsonyot azt tudom üzenni, amit ő szokott mondani, hogyha az észreveszi az ember, hogy döglött lovon ül, akkor szálljon le róla.
Na most pedig az interjúnak van vége, és nem fogom úgy lezárni, hogy Menczer Tamás tenni ezt a végével, de köszönöm szépen, hogy itt volt, és elvállalt
az interjút. Mindenkinek nagyon szép ünnepet, és jó pihenést kívánok.
Köszönöm szépen, ez volt a címlap. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Áldott boldog karácsonyt kívánok én is önöknek, és köszönöm az egész éves figyelmüket. Viszontlátásra, viszonthallásra.